A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéjét, amint az megírva található a zsidókhoz írt levél 3. fejezetében, a 7-től a 19-ig terjedő versekben. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, téveigő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Azt kérdezzük, kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból? És kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenekké váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Az a Szentige, kedves testvéreim, amelynek alapján most előttetek a Szentlélek segítségével szólni kívánok, megírva található a Filippibeliekhez írt levél 4. fejezetében, a 4-től a 9-ig terjedő versekben. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Kedves testvérek! A történészek valószínűleg a félelem korszakának fogják nevezni ezt az időszakot, amiben élünk. A félelem a természetes következménye annak, hogy a reményünket olyan dolgokba vetjük, amik kisebbek Istennél. Ez az idézet Billy Grahamtől, a híres prédikátortól származik, az ige pedig, amit felolvastam, egy másik híres prédikátortól, Pál apostoltól. De vajon kinek van igaza? Pálnak, aki azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, vagy Billy Grahamnek, aki azt mondja, hogy a semmiért is aggódunk. Találtam egy kis történetet, jó, igazából ez egy vicc, arról, hogy mennyire gyorsan meg tud változni az életünkben a dolgok fontossági sorrendje. Egy idős paraszt bácsi balesetet szenvedett, az összvér vontatta kocsijával, amikor összeütközött egy autóval. A bácsi beperelte az autó vezetőjét az elszenvedett sérülések miatt. A vádlottak padjánál állva a bíró ezt kérdezte tőle. Mondja, bátyám, igaz, hogy a baleset után azt mondta a helyszínre érkező rendőrnek, hogy még sosem érezte magát ilyen jól? Nos, aznap felkeltem, kezdi a bácsi, befogtam az összvéremet a kocsi elé, feltettem magam mellé a bakra a kutyát, és elindultam az úton. Az ügyvéd itt közbe vágott, hogy válaszoljon csak egyszerűen igennel vagy nemmel, de a bíró hagyta, hogy végigmondja a válaszát. Szóval aznap felkeltem, befogtam az összvéremet a kocsi elé, feltettem magam mellé a bakra a kutyát, és elindultam az úton. Éppen csak felértem az emelkedőre, amikor ez az autó hátulról belénk hajtott. Az összvért felborította, és az út egyik oldalára lökte. A kutya az út másik oldalára esett, engem pedig a kocsi alá gyűrt. Amikor a rendőr megérkezett, és látta a törött lábú összvért, fogta a pisztolyát, és fejbe lőtte. Oda ment a kutyához, látta, hogy az is súlyosan megsérült, azt is lelőtte. Ezután odajött hozzám, és megkérdezte, hogy érzi magát. Persze, hogy azt feleltem, hogy soha életemben nem éreztem még magam ilyen jól. Itt le is zárhatnám annyival, hogy ilyen egyszerű megszabadulni az aggodalmunktól, de azért még térjünk vissza egy kicsit az igéhez. Mit mond Pál? Miért ne aggódjunk? Hogy lehet nem aggódni? Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Már azelőtt, hogy egyáltalán belegondolnánk, minden, ami bennünket ér, Isten elé kerül. És az ő akarata szerint úgy történik, hogy végül valami jó süljön ki belőle. Az a csodálatos és biztató ebben az igében, hogy amikor Krisztus átveszi az aggodalmaink helyét, akkor megváltozik az egész életünk. Felfordítja azt a fontossági sorrendet, amit felállítottunk. Ami előtte nagynak tűnt, az az ő jelenlétében lényegtelen aprósággá tud válni. Ami pedig előtte annyira fontosnak és jelentősnek, az elveszíti a jelentőségét. Amíg azért aggódsz, testvérem, hogy saját erődből nem tudsz minden feladatot elvégezni, ami előtted áll aznap, vagy hogy miből tegyél vacsorát az asztalra, vagy hogy bírod majd ki azt a műtétet, vagy mikor ér véget a gyermeked betegsége, addig lehet, hogy meg is feledkezel róla, hogy mindezeket az aggodalmakat Isten elé viheted, akinek van ereje és hatalma megcselekedni azt, amitől te annyira tartasz. Ezen a mérlegen az emberi aggodalmak a nagyok, és Krisztus a kicsi. De ha felismered, hogy Isten mekkora erővel ruházta fel Krisztust, és hogy ő hajlandó neked segíteni, akkor ez a mérleg átbillen. És kiderül, hogy mindaz, ami eddig olyan súlyosnak tűnt, Isten közelségében elhanyagolható méretűvé zsugorodik. Pál arra is felszólít bennünket ebben az igeszakaszban, hogy legyünk úrrá az aggodalmunkon, mert árt a szívünknek. Ez talán túlzásnak tűnhet, és nem is pontosan így fogalmaz, de tudjuk, hogy a Biblia nagy hangsúlyt fektet a szívre. Nem csak szervként tekint rá, hanem annál sokkal többként. A példabeszédekben olvashatjuk. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé néz. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól. Amikor Salamon a szívről beszél, akkor az alatt az ember egészét érti, gondolatait, az érzéseit, az akaratát és a döntéseit. A Biblia azt is elmondja, hogy a gondolataink befolyásolják, hogy kivé vagy mivé válunk. Ahogy a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Isten ezért vizsgálja a szívünket, nem csak a külsőnket, a kinézetünket. De miért vigyázzunk a szívünkre? Három okot is tudnék mondani. Először is a szívünk rendkívül értékes. Értéktelen dolgokat nem érdemes őrizni. Hétfőnként reggel leszoktam vinni a szemetet, kiteszem a zsákot az utcára, és azt szerint, hogy mikor ér ide a kukásautó, valamikor kora délután elviszik. De addig senki sem nyúl hozzá, nem kell vigyázni rá, mert értéktelen. Nem úgy a szívünk, mert az a lényegünk, mi magunk vagyunk a szívünk. Benne vannak az álmaink, a vágyaink és az élni akarásunk. Sőt, ez az a részünk, ami Istennel is összeköt bennünket. Ezért mondja Salamon, hogy a legfontosabb dolog. Másodszor, a szív a kiinduló pontja mindennek, amit teszünk. Onnan indul ki az élet. Olyan, mint egy forrás. Biztos láttatok már forrást, hiszen itt a környéken is van jó néhány. Érezzük a fontosságát, sőt, itt Rimaszombatban még a csapvíz is forrásból származik, ha jól tudom. Ha kiapad a forrás, akkor nem lesz se patak, se folyó, se tó. Ha méreg kerül a forrásba, akkor pedig ihatatlan lesz. Esetünkben az egész város veszélybe kerülne. Mert minden a forrásról függ. Ugyanez igaz a szívünkre is. Ha beteg a szívünk, az kihatással van ránk. Elsősorban ránk, de a körülöttünk lévőkre is, a családunkra, a barátainkra, a szolgálatunkra, a munkánkra, ezért érdemes őrizni. Harmadszor pedig azért vigyázzunk a szívünkre, mert állandó támadás alatt áll. Amikor Salamon arról beszél, hogy őriznünk kell a szívünket, utal arra, hogy egy csatamezőn vagyunk. Meg kell védenünk az ellenségtől, aki nem csak ránk leselkedik, hanem Istennel is szemben áll. Hogy vigyázzunk hát a szívünkre? Fontos észben tartanunk, hogy ebben a kihívásban, küldetésben nem vagyunk egyedül. Nem is menne egyedül, nem is kell egyedül. Nem véletlenül mondja Pál, hogy mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Azt gondolom, Pál tudhatta, miről beszél, hiszen volt éppen elég megpróbáltatás az életében. Több is talán, mint amiről azt gondoljuk, hogy túl lehet élni. Gondolok itt a hajótörésre, a börtönre, és még meg is kövezték, de mindezt túlélve mondja nekünk, hogy Istenhez lehet bátran és bármikor fordulni. Mindenkor. És a mindenkorban benne van az is, hogy nem csak amikor bajban vagyunk, hanem előtte és utána is. Visszatérve az elejére, bagatelnek tűnhet számunkra egy gyakran megtett út elején, hogy Isten kíséretét kérjük. Pedig nélküle lehet, hogy az első kereszteződésig se jutunk. És fordítva is igaz, ha egy emberfeletti erőt megkívánó feladat előtt állunk, akkor ne feledkezzünk el segítséget kérni attól, akinek van ember feletti ereje. Amikor úgy érezzük, hogy ellepnek bennünket a nehézségek, az aggodalmak, a terhek, amikor úgy érezzük, hogy kicsúszott a kezünkből a gyeplő, jusson eszünkbe, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Csak úgy lehet nem aggodalmaskodni, ha mindenkor Istenhez fordulunk, és az ő vezetésére hagyatkozunk. Akkor teljesedhet be, amit Pál ír, hogy megőrzi a szívünket és gondolatainkat. Amen.